Folytassuk ott tehát a mi tanulmányunkat, ahol tegnap befejeztük, a tulajdonított igazságról tartott igehirdetés, tankotestünk tegnap a délutáni igehirdetésben. Azt fejtegette, hogy az Isten nekünk tulajdonítja az Úr Jézus Krisztus igazságát, és az milyen feltételekkel hogyan teszi. Most a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében olvassuk el az első két verset, és a második vers után, szóval az első két verset és az 5. verset. Itt azt olvassuk az igében, a Róma beliekhez írt levél 5. fejezete első két versében és 5. versében, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. 5. vers. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt olvastuk tehát ebben az igében, hogy mikor egy ember megigazul, mikor a lelkében békességet nyer, és az Istennel közösségre jut, azt mondja a Szentírás, akkor menetele van az Istenhez, hitáltal, kegyelemben, és az Isten fiává fogadja az ilyen embert. A Biblia rengeteg csodálatos, szép hasonlata közül csak egyetlen egyet hadd említsek meg, a tégozó fiú példázatát. Elindul az ellenséges földön szolgáló, moslékos Dézsa mellett szolgáló fiú, elindul haza, és amikor hazaér, akkor ingyen kegyelemből, annak a vágynak a viszonzásaként, ami az ő lelkében felkelt, hogy én elmegyek és elmondom az én apámnak ezt, és ezt tudjátok, hogy az ige leírását. Azt mondja Szent, és ennek viszonzásaként az apa végig se engedi mondani neki, amit elgondol. Látja a szívében a vágyat, és azt mondja, hozzátok ki a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, vágjátok le a hízottulkot, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és meghalt. Megigazulván hitáltal békességre jutunk az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egyértelműen mondja ki a Szentírás, hogy ez a Krisztus kegyelmének az ajándéka, hogy ez Krisztus által történik meg. De azután azt mondja el a Szentírás, hogy ezután elkezdődik egy csodálatos munka az ember lelkében. Testvérem, itt már most hadd álljak meg és hadd mondjam, hogy nagyon sokszor, amíg közösségünkben én azt tapasztalom, hogy na ez a munka kezd hiányozni már. Azt mondja ugyanis itt az ige, a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Egynap kedves Horák testvér elmondta, és az sok-sok testvérünknek és sokunknak a tapasztalata, hogy mikor az Úrral megbékélünk, akkor olyan túláradó hála és köszönet van a szívünkben. Boldogok vagyunk az Isten elfogadásáért. Egyfelől fájlaljuk a mi múltunkat, a mi bűnös, elrontott életünket, de másrészt olyan öröm van a szívünkben, amit kimondani nem lehet. Az Isten szeretete tölteti ki a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy mikor valaki megbékélt az Istennel, akkor a Szent Lelket nyeri el, és a Szentlélek által benne a lelke mélyén a fiúság zálogát. Szóval azt a mély meggyőződést, azt az abszolút biztos tudatot, hogy én az Istennel megbékéltem, bűneimet Isten megbocsájtotta. Ha én nekem most lezárulna az életem, akkor biztos, hogy az Isten nekem kegyelmet adna, mert vele én megbékéltem. Szóval a Szentlélek az ember lelkében egy ilyen csodálatos munkát visz véghez, viszont a Szentlélek nem áll meg itt, hogy egyszerűen csak a fiúság tudatát és belső mély megbizonyosodásra hagyja, hanem Péter apostol arról tesz bizonyságot, hogy a Szentlélek ugyanakkor az isteni természet részessévé is tesz. A Szentlélek, mint egy belénk, oltja az isteni természetet, mint mikor oltunk vagy szemzünk, és egy teljesen más lényt olt belénk. Ugye Péter apostol első levele, második levele, első fejezete, 4. versében mondja a Szentírás, hogy Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és kegyességre való, és az isteni természet részeseivé tesz bennünket. Tehát a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy a Szentlélek ténylegesen, valóságosan bennünk lakik. Majd ide szeretnék újból visszatérni, hogy az előbb említettem, hogy sajnos nagyon sokszor ez marad el. Ez marad el. Vagy ez szakad meg azután a hívő ember életében. Hát én az Úr gyermekévé lettem, és testvérünk itt van, amíg egyfelől hatalmas ajándék, az egyház ajándéka, a közösség ajándéka, itt van a hatalmas veszedelem. Én oda tartozok az egyedül üdvözítő egyházhoz, én rajta vagyok a büszke hajón, én most már biztonságban vagyok, és az ember nem az Istennel való közösségét ápolja esetleg tovább, hanem valamiféle felekezeti elbizakodottságban mondja, mint a zsidók is mondták, hogy én az Ábrahám fia vagyok. Ha még egyszer hadd mondjam, igen, amikor egy ember megbékél az Istennel, akkor a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy akkor a Szentlélek úgy lakozik az emberben, hogy Pál apostol egyenesen ilyet mond ki, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma. Tehát Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy ez olyan valóságos, mint egy templomban, ott lakik az Isten lelke, formálja, alakítja át az ember életét. Krisztust jelenvalóvá teszi az ember lelkében. Égi erők veszik birtokába az emberi lelket. Vagy Pál apostol az Efézusi levélben azt írja, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. És ez nem ilyen kegyes beszéd csak. És ezt is úgy zárójelbe hadd tegyem, az már olyan szörnyű, amikor az ember érzi, hogy valakinek már semmi köze nincs az Istenhez, de az ajkán olyan hazugul csengve hangzanak ezek a bibliai kegyes igék. Akkor már olyan, nem tudom ti, hogy vagytok vele, az már olyan szörnyűségesen. Az ember látja az egész életvitelén, hogy nincs mennek az embernek az Istenhez semmi köze, de még a szép igéket mondja. Viszont mikor pedig egy ember az Istennel közösségben él, akkor tényleg így van, hogy Krisztus ott él a szívében, az egész életvitele, az élet gyakorlata, minden megnyilatkozása szinte arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember az Isten gyermekévé lett. És most egy kicsit közelebbről vizsgáljuk meg, hogy a bennünk lakozó Szentlélek milyen munkát végez el. Galata beliekhez írt levélhez lapozzunk, és pedig ott az 5. fejezetet keressük meg, az 5. fejezet 17. versét olvassuk el, és már most hadd mondjam testvérünk, hogy tegyünk ide egy bibliai jelzőt, mert majd ellapozunk innen, de még ezt az ige szakaszt majd tovább olvasjuk később. Azt mondja tehát itt az ige, Galata 5.17-ben, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Helyes lenne itt, ha átírnánk itt ezt a lélek szót, nagy elre. Nem arról van szó, hogy az én lelkem, hogy két lelkem van, vagy olyan fajta kettőség van bennem, hogy a jó meg a rossz küzd egymás ellen, hanem itt a Szentírás arról beszél, hogy ez bennünk lakozó Szentlélek ellen törekedik a test. Ugye tegnap tisztáztuk, hogy mi a test, most nem télek vissza rá. A test, a megromlott ember, a szemben áll, annak a vágyai. Ugye tegnap is idéztem, Vejtesten írja, hogy régi szokások, velünk született rossz hajlamok, harcolni kezdenek az elsőbségért és a felsőbségért. A lélek pedig, a szent lélek pedig törekszik, küzd a test ellen. Mindannyian ismerjük ezt a folyamatot. Mindannyian ismerjük. Mikor felindulnánk, és hogy a szentlélek úgy figyelmeztet, hogy ne állj, magatokért bosszút, ne álljatok. Vagy ki tudja, milyen igék jutnak eszünkbe, hogy a szentlélek úgy csillapítana le, hogy ne tedd, hát harcul itt meg egyfelől, a másik meg nem fogom hagyni magam, hogy hívő vagyok is, akkor, és hát ismeritek ezt a küzdelmet, ez nincs olyan ember, akinek a lelkében valamilyen szinten lenne zajlana, vagy úgy, hogy egészen halk, szelíd hangon kérlel figyelmeztet, vagy úgy, hogy erőteljesebb ösztönzéssel figyelmezteti az embert, de szóval ez a Szentléleknek ez a csodálatos munkája, ami megindul az emberben, hogy ezután segítsen, hogy a test uralomra törekvő kívánsága és vágya felett úrrá lehessen az Isten akarata szerinti élet. És itt hadd említsem meg, hogy Jones és Wegener testvéreink, akiknek ugye a tanulmányát tulajdonképpen hát a saját meggyőződésünkön átszűrve, de elmondjuk itt most nektek, ők azt írják, hogy ez a Szentléleknek a hét napon át, hét napig, és minden nap 24 órán tartó munkája. Vagyis ezzel azt mondják ők ki, hogy a Szentlélek egyetlen pillanatra nem hagyja önként magára az embert. ha csak mi el nem űzzük ide, mondja az ige, hogy vigyázzatok meg, ne szomorítsátok. De a Szentlélek magára nem hagyja az ember. A Szentlélek fáradozik, a Szentlélek isteni természet részesévé akar tenni bennünket. A Szentlélek mindent meg akar tenni azért, hogy legyőzze a mi rossz természetünket, és Isten győző gyermekeivé tegyen. Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében, a 21. versben azt mondja az Isten igéje, Róma 5.21-ben, hogy ez a Szentléleknek ez a bennünk lakozása olyan uralmat hozhat létre a mi természetünk felett, így elolvasom talán először az igét, azt mondja, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mond itt ki az apostol? Hogy olyan valóságossá lehet a Szentlélek uralma az életünkben, amilyen módon uralkodott a bűn korábban. Egy testi ember, egy világ szerint élő emberben a bűn uralkodik, ugye, teljességgel. Bármi történik vele, teljesen természetes testi módon válaszolja meg azt, amit a környezete hatásként, ami a környezete részéről hatásként megérinti. Visszavág, nem hagyja magát. Szóval, hát nagyon jól tudjuk, ez ismerős se ez a dolog. Na most azt mondja a Szentírás, hogy amiképpen uralkodott, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen, ugyanolyan mértékig, oda juthat el egy ember az Istennel való közössége folytán, hogy ugyanolyan természetesen nyilatkozik meg az életében az Istennel való együttjárásnak, az Isten lelkének uralmának ez a valósága, amilyen módon megnyilatkozott korábban a bűnös élet. És itt szeretnék megállni egy pillanatra, testvéreim, és egy ilyen kérdést feltenni. Most így van ez a mi életünkben? Így van ez a mi életünk? Ajjajjaj, de hogy van. Remélem nem vagyunk. Legalább azt a borzalmas bűnt, azt a képmutatást el ne kövessük, hogy most még rámondjuk, hogy igen, így van. Itt ott nagy ritkán az Isten akarata szerinti megnyilatkozás jellemez bennünket, de az életünk legnagyobb részünk, el meg se fordul a fejünkbe. Kis önző dolgok, kis indulatok, és nem tudom, hogy mi minden. Hol vagyunk mi attól, amit itt az apostol mond? És éppen erre akar az Úr elvezetni bennünket, hogy lássuk meg, hogy a hitélet nem annyit jelent, hogy én bizonyos formaságokat, ünneplés, étkezés, dizeld, nem tudom én miket megtartok, és közben élem ugyanazt azt a bűnös, evilági, testi életet, amit él minden ember, hanem a kereszténység, a részesített igazság, a tulajdonított igazság után azt is jelenti, hogy az Isten részesít, isteni természet részesévé tesz, hogy részese lesz egy ember ugyanannak a természetnek, amely az Istenben él, hogy amikor bármelyik igazán hívő emberre rákérdeznek, az úgy válaszoljon, mint hogy az Úr Jézus válaszolna, ha most itt ebben az én emberi testemben élne, az Isten ezt szeretné elérni. Amiképpen a bűn uralkodott, azonképpen az isteni kegyelem is uralkodjék az ember életében. És testvéreim, most ezt szeretném még nagyon határozottan hangsúlyozni, hogy ez emberi erővel lehetetlenség nem megy. Bűnös ember nem tehet törvényednek eleget, énekeltük ebben az énekben is. De Pál apostol is elmondja, tegnap is idéztük már, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Akarok neki szolgálni. Nem tudok. Egy másik törvény visz, rabul, ád. És melyikünk ne ismerné ezt, hogy az eszével tudja, hogy amerre most elindult, az nem jó út. Hogy most siklok ki, most már ez nem az Isten útja, amelyiken megyek, nem tud más tenni, de muszáj mennie, mert a beidegzett régi rossz szokások viszik azon az úton. És mert nem kiállt, ekkor segítségér az Istenhez. Hogy Uram, most segít, hogy ügyét is zárójelbe hadd jegyezzem meg. Azt mondja az ige, járulunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerünk és kegyelmet találunk alkalmas időben való segítségül. Mert erre a beszélgetésben szeretnék még visszatérni, hogy ez milyen sokszor történik úgy, hogy az ember egy Isten szerinti szolgálatot betöltött, és akkor a Szentlélek visszavonul egy időre, és a gonosz abban a fáradt, elgyötört állapotban jobban megtudja még az Isten leghűségesebb szolgáit is, mint mondjuk egy Illést, a Kármelhegy után meg tudja keresni, hogy azután gonosz, rossz útra, vagy egy hitetlenség, vagy egy csükkedésnek az útjára térítse. Nos, Én még egyszer arra hangsúlyozni szeretném, hogy szeretnék kitérni arra, más igéket is segítségül hívva, hogy ilyen életet csak úgy lehet élni, hogyha az isteni természet bennünk lakozik, és maga az Isten győzi le bennünk, a bennünk lakozó Krisztus, vagy a bennünk lakozó Szentlélek, szóval a bennünk lakozó isteni természet győzheti le csak a gonosznak az uralomra törését, mert mi erre képtelenek vagyunk. Mert nem test és vér ellen megint a tusakodás. Egy ember erre teljességgel képtelen. Ez olyan, mintha egy pici kis semmi törpécske egy hatalmas óriással akarja megvívni a harcot. Eleve biztos, hogy elveszítette. Csak egy feltétellel győzhet, hogyha elfogadja időről időre, hogy az életét az Úr vegye birtokába. Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében a 7-től terjedő verseket olvassuk. Nagyon szépen kérlek, hogy ott keresétek ki testvéreim, mert az jobb, ha magához az igéhez is kötődnek ezek az ismeretek is, és aztán ezeket az igéket még újból és újból majd át is olvassátok. Tehát Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében a 7-től egészen majd a 14. terjedő verseket olvassuk el. Ezt már a 7. verset tegnap olvastuk. Azt mondja, hogy a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Pillanatban megint megállok, és megint hadd jegyezzem meg, hogy nyilván nem arról van szó, hogy akik még ebben a testben vannak, azok nem kedvesek, csak akik már meghaltak vagy szó. Ugye ez nyilvánvaló, hogy miről van szó, ezt tegnap megbeszéltük. Azt mondja, a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen. Az Isten akaratának nem engedelmeskedik, nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Bármilyen vallás felekezett tagjai, és bármilyen beosztásuk van abban a közösségben. Ezt még szeretném hozzátenni. Ezt miért teszem hozzá, mert nem egyszer találkoztam, hogy én evangélista voltam, vagy én évangélista vagyok, nekem igazolványom vagy, itt semmi nem számít. Itt a generál konferencia elnöke is semmi nem számít. A tanítványok között is volt olyan, akinek semmi köze nem volt Istenhez. Akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Most figyeljétek, mit mond az apostol. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan ténylegesen az Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Testvéreim, tegnap itt elhangzottak olyan megjegyzések, hogy félelmetes ige, például az, hogy ugye itt több mindennel kapcsolatban hangzott el, hogy ha valaki megismeri őt, az már nem esik bűnbe, ha bűnbe esik, akkor nem látta őt és nem ismeri őt. De ez az ige, ez az igazán félelmetes ige. Ha nem vagyunk az Úrban. Azt mondja Szentírás, akikben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Buzgókodhatom én a legkiválóbb prédikátorként az Isten művében, de ha nincs az Isten lelke bennem, nem vagyok az övé. Lehet, hogy a szolgálatomban itt-ott megnyilatkozik valamilyen áldás. Alkalmilag az Isten lelke birtokba vesz, de ha nincs a Krisztus lelke, nem a Krisztus lelkülete szerinti életet élem, nem vagyok az övé. Aztán így mondja tovább az ige, hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. És most jönnek a leglényegesebb kijelentések. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Itt egy pillanat, álljunk csak meg. Mit mond tehát az apostol? Mindjárt testvérek, hát ha annak a lelke lakik bennetek, aki fel tudta a meghalt Krisztust a sírból támasztani, ha az a Szentlélek van bennetek, mert ugye örökkévaló lélek által támasztotta fel őt az Atya, azt mondja tehát az apostol, ha ugyanaz a lélek van bennetek, aki által Krisztust az Atya a halálból támasztotta fel, hát a ti halandó testeteket nem tudja megeleveníteni, hogy ti is az Istennek szolgáljatok ezután, hogy ne a bűnnek éljetek, hanem az életetek az Istenben elregyen veletek. Most még olvasom tovább, azt mondja, annak a fél atyánkéi, nem vagyunk adósak a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Még egyszer ezt is hadd olvasom. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. és hogy most hogy lehet ebből az állapotból szabadulni, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket az Isten lelke veszélyel, hazat az Istennek. Nem tudom, testvérem, ebből az igéből egészen világosan ott áll előttünk, hogy a test cselekedetei szerinti élet az a halál élete. De ezen én úrnak lenni a magam erejében nem tudok. De van egy Isten lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból. Az a lélek birtokba tud venni, és az a lélek képes rá, hogy az én erőtlen, bűnös, tönkrement életemet épp úgy megelevenítse, mint ahogy Jézus Krisztus megelevenítette. És testvérem, na itt nincs kifogás többé, hogy hát én nem tudom, ilyen az én alaptermészetem. Ugye tegnap erről hallottunk, Zsuzsika említette itt egy hozzászólásában, ennek egy hívő ajkán helye nincs. Ennek egy hívő ajkán helye nincs. Ezt lehet hitetlenül mondani, hogy hát ugye én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg... Azt mondja az ige, de annak lelke lakik bennetek. Ő bármikor egy rommá vált emberbe is beleköltözik az Isten lelke. És a leggonoszabb emberek tépték szét a bűnös szokások vétjóit, és lettek szabadokká, és győzedelmesek, és diadalmasokká. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ő majd megeleveníti a tép. Bennetek megelevenít benneteket az ő bennetek lakozó lelke által, mondja az apostol. Itt mondja ki azután, akiket az Isten lelke vezérel, akiket az isteni Szentlélek tud vezetni az életük minden megnyilatkozásaiban. Na, ezek az Isten fiai. Csak még egyszer egy kérdést hadd tegyek fel. Akkor tehát az Isten fiúság határai nem a gyülekezet határainál húzódnak? A gyülekezet egy eszköz, a gyülekezet egy segítő eszköz, de a határok, az üdvösség és a kárhozat határai azok ott húzódnak, hogy a lélek uralma alatt vagyok-e, vagy a test uralma alatt vagyok. Itt húzódnak. És testvérem, én a magam részéről nagyon-nagyon szeretnélek kérni benneteket, ha sok mindent elfelejtenétek is, amit elhangzott, ezt ne felejtsétek el. Ezt a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének ezt a részét sokszor-sokszor gondoljuk át. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan, ha ugyan, ha ugyan. És ennek semmi köze ahhoz, hogy én mióta vagyok tagja a közösségnek. Elvesztetem bármelyik pillanatban, és visszaszerezhetem bármelyik. Hát nem egészen úgy, mert Jézust egy pillanat alatt vesztették el, de 3 nap alatt találták meg. De szóval azért elvileg visszaszerezhetem az Istennel való közösséget bármelyik pillanatban. És most még egyszer akkor lapozunk csak oda a Galata beliekhez írt levél 5. fejezetéhez. Úgyhogy ott elolvastuk az előbb a 17. verset. Most olvassuk el a 18-tól terjedő verseket. Ugye emlékeztek, az volt a 17. versben, hogy mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással riaskodnak, hogy ne azt tegyétek, amit a jobbik, a Szentlélek által megvilágosított értelmetek szerint tenni szeretnétek. Aztán így folytatja az apostol, ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Mit mondták az apostol? Ha tehát azonban a lélektől vezéreltettek, akkor nem vagytok a törvény alatt. Ugye ez is Pál apostolnál egy ilyen szakkifejezés, hogy a törvény alatt, amikor a törvény ítélete alatt van egy ember. És akkor azt mondja a Szentírás, a testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók. Nem olvasom el. Tudjátok, mindannyian kórusba el tudjuk mondani, hogy a testnek a cselekedetei nyilvánvalók. És amikor ezeket cselekszitek, akkor a test befolyása alatt vagytok. Az most mindegy, hogy melyik részét, hogy gyűlölködés, vagy a paráznaság, vagy a bujálkodás, vagy az indulati bűnök, mindegy. Ez a lélek cselekedete, vagy a test cselekedete. Aztán utána mondja, de a lélek gyümölcse, és ezt se olvasom, mert ezt is tudják. Tehát azt mondja az apostol, ha a lélektől vezéreltette, nem vagytok a törvény alatt. De ha a test cselekedeteit valósítjátok meg, mindegy, hogy minek nevezitek magatokat, akkor a testnek a befolyása alatt éltek, a testnek a cselekedetei, a test cselekedeteinek a gyümölcseit aratjátok majd. És itt még valamire szeretnék kitérni, szóval, de a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg tőletek, mikor terem egy fa gyümölcsöt? Ugye mondjuk a szőlőtő példázatánál beszélt az Úr Jézus valamiről, amit szeretnék így megemlíteni, és a hasonlatát egy kicsit felhasználni. Azt mondta az Úr Jézus, én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlőveszők. Minden szőlővesző, amely bennem marad, az gyümölcsöt terem. És amelyik pedig nem terem, azt az atya lemetszi. Amelyik gyümölcsöt terem, azt pedig csak megtisztítja. Létezik-e olyan, hogy én egy nap a tőkén vagyok, egy hétig nem vagyok a tőkén. Aztán megint egy nap a tőkén vagyok, megint egy hétig nem vagyok a tőkén, de szeptemberben jöhetnek és születelhetnek rólam. Létezik ilyen? Létezhet-e olyan hívő élet, hogy én néha-néha, hogy szombaton ugye felveszem az ünneplő ruhát, szép nyakkendőt kötök, előtte gondosan megmosdok, és most hívő vagyok. Aztán leveszem az ünneplő ruhát, aztán az ég irgalmazzon annak, aki a környezetemben él. Fogok-e így majd gyümölcsöt teremni? És várhatom. Testvéreim, a lélek gyümölcse, az Isten lelkével való közösségnek a gyümölcse az, amiről itt a Szentírás beszél. Vagyis a Szentírás azt mondja ki, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, nem pedig átjáróházként időnként egy rövid időre vendégnek fogadjátok, hanem annak lelke lakik bennetek, és most a lakikot szeretném aláhúzni, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, na, aki megelevenítette az ő halandó testét, az majd megeleveníti a mi halandó testünket is. És még egy igét szeretnék idézni, nem vagytok nagyon fáradtak még, még egy igét szeretnék idézni, Róma 16:20, ahol azt mondja az ige, talán ezt nem keresném most ki, a békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Mit tesz a békesség Istene? Megrontja sátánt, de hol rontja meg? Hol rontja meg? A ti lábaitok alatt. Vagyis itt mit mond a Szentírás? A békesség Istene rontja meg sátán, de én nekem el kell indulnom, akarnom kell, hogy én rálépek a fejére, hogy én szembefordulok azzal az élettel. A békesség Istene, de a békesség Istene rontja meg. Én nem tudom megrontani. Én tehetetlen vagyok vele szemben. De én hitben elindulok, én elfogadom az Isten hívását, és én hitben elindulok, akkor a békesség Istene majd megrontja sátánt az én lábam alatt. Az én lábam alatt, szóval úgy, hogy nem indulok el, csak egy bibliai példát hadd idézzek, testvéreim. Mit gondoltok, hogyha Mózesnek, mikor mondta az Úr, hogy menj, vedd a vesződ és sújts a tengerre. Hát először azt vetném fel, hogy a tenger, a bottól ketté vált ketté a tengere, a botütéstől. Ugye? Nem tudjuk, hogy nem. De akkor minek kellett a botütés? Hogy az ember kifejezze, hogy én Uram veled együtt munkálkodom. Az együttmunkálkodásnak, az ember részéről történő Istennel való együttmunkálkodásnak a kifejezése, hogy az én munkám semmi a tiédhez képest, egy botütés a tenger ketté választásához képest, de amit tőlem kívánsz, és amit én megtehetek, én szabad akarattal elindulok, és én teszem azt, én oda sújtok, hogy az megtörténjék, mert itt is az ige erről beszél, és csak azért említettem meg, hogy az arányokat érezzük. Sátán rontja meg a lábam alatt, de nekem indulnom kell, hogy rá akarjak lépni sátánra. De az Isten megrontja sátánt az én lábam alatt hamar, mondja az Isten igéje. És a testvérek, a hírnökök, az 1888-as hírnökök itt használnak egy szép hasonlatot, és azt mondják, hogy olyan dolog ez, mintha mondjuk feltámadna egy rabszolga és egy nagy, hatalmas dömpernek a kulcsát odaadnák, illetve nem adnák a kulcsot, hanem azt mondanák a rabszolgának, hogy öregem, itt van ez a 10 tonna kő ebben a kocsiban, tolt csak föl erre, vagy illetve juttas csak fel arra a hegyre. És a rabszolga, aki meghalt ezelőtt pár száz évvel, nem ismeri a motort, meg ilyesmit, hát neki áll, meg hát oda kell. Ez a parancs, akkor megindulok és tólom. És tolná minden erejét megfeszítve. És mikor egy picit előbbre megy, akkor lökne alá egy követ, hogy vissza ne csúszson. Aztán jönne a gazda, és azt mondja, hogy barátom, itt egy kulcs, nézd meg, ülj be, bepörcinted, a motor megindul. Azt mondja, na ilyen a kettő közötti különbség. Amikor én erőlködöm, akarok, még jobban, még nagyobb fogadalmakat beírom január 1-én a naplomba, hogy ebben az évben pedig így meg így fogok tenni. Úgy sem megy, kár, fölösleges beírni. De annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ha megkapjuk azt a kulcsot, amelyiknek a birtokában égi erők vesznek birtokba, és az Isten megrontja sátánt az én lábam alatt, akkor diadalmasan haladhatok előre. Mert nem én cselekszem, hanem a bennem munkálkodó isteni lélek végzi el azt a munkát, amire én is vágyom, és amit az Isten az életemben meg akar valósítani. Csodálatos így élni, testvéreim. Csodálatos lehetőség ez. Még egyszer hadd vessem fel a kérdést, csodálatos lehetőség ez? Most akkor ez, itt mi az akarat szerepe? Bár részben már utaltunk rá, de azért még egy kicsit szeretnénk visszatérni, hogy még konkretizáljuk. Mi a lélek munkája? Az akarat szerepe A Szentlélek munkája nem automatikusan valósul meg. A szél fúj ugyan, és annak zúgását hallott, a szél jön, és az Isten szent lelke szeretne munkálkodni. De azért tegnap is olvastunk róla, hogy azért nem automatikusan, és Jézus is azt mondja, én az ajt előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ha valaki önként, szabad akaratánál behívja őt, igényli őt, igen, akkor jön, és akkor segít. Sőt, még arra is szeretnék utalni, Pál apostol azt írja az Efézusi Levél 4. fejezete 30. versétől, hogy vigyázzatok, meg ne szomorítsátok Isten szent lelkét. És csak itt is egy gyakorlati tényre szeretnék rámutatni. Ismerjük a... Nem lakozik ott, ahol ugyanakkor megtűrünk harag, lárma, felgerjedést, ahol a szabad akaratunk van, aztán az indulatainknak helyt adunk, ismerjük ezt mindannyian testvéreink. Csak kis olyan, ahogy mi mondani szoktuk, ilyen cvíder hangulatnak engedjünk helyet. Ilyen cvíderek vagyunk. És egyszer csak már érezzük, hogy az Istennel volt közösségünk el is szállt. Ünnepelhetém én a szombatot, lehetek én tiszta étkező, meg én nem tudom, hogy mit csinálhatok. Bármit csinálhatok. Csak éppen az veszett el az életemből, ami igazi örömet és igazi békét adott. És a többi pedig csak teher, csak küzdelem, csak átok akkor a végül is az életemen, az Isten igazi jelenléte nélkül. És itt világosodik meg, amikor az apostol kérleli a gyülekezetet. Nézzük csak meg, hogy szinte könyörögve kérleli az apostol a gyülekezetet. Róma beliekhez írt levél 6. fejezete, 12., 13. és a 19. verseit. Olvasok csak el. Róma 6, 12, 13 és a 19. verseket. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat a hamiságnak fegyvereinül, a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és aki tagjaitokat igazságnak fegyvereinül az Istennek. 19. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt, mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és hamisságnak szolgáljul hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mit mond az apostol? Ne uralkodjék! Ne legyen úrrá a bűn a ti tagjaitokat! Ne engedjétek, amíg vele is zuhantok, vissza-vissza csúsztok! Ne engedjétek, mikor tudatára jutok, rögtön meneküljetek tőle, kérjetek erőt, emelkedjetek ki belőle. Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne, és most jön a legfőbb kérlelés, még kevésbé szánjátok oda, hogy most már nekem úgyis mindegy, most már ha belejutottam okáig a szemétbe, akkor hadd legyek nyakig vagy fejem tetejéig. Azt mondja, nem, ne szánj, se ne szánjátok, hanem szánjátok oda a ti tagjaitokat az igazság fegyverével. Azt mondja az apostol, én emberi módon szólok, hát ha a bűnnek oda szántátok, ha túl de jó világi emberek voltatok, és büszkék voltatok rá, hogy ti isztok a legtöbbet, vagy ti tudtok ezt vagy azt vagy amaz a leginkább verekedni, vagy én nem tudom én mire, büszkék voltatok, azt mondja az igen. Nos, ha oda szántátok magatokat korábban a bűnnek, hát most ugyanúgy emberi módon szólok, mondja az apostol, szánjátok oda magatokat az Istennek. Szentebb cél, dicsőbb cél, magasztosabb dolog, mint a bűnnek szolgálni. Hát szánjátok oda a ti életeteket az Istennek. Még egy kérdés van, és ezt hogy lehet szüntelen tenni? Van egy kis unokaöcsém, nem tudom, kisbácsit biztos többen ismeritek, náluk volt, mikor pici gyerek volt, és hát mindegy kérlelték, hogy Légy jó, ezt csak kitölt. Nekem itt mindig jónak kell lennem. Hát valami ilyesmi van bennünk is azért egy idő után, hogy hát itt mindig jónak kell lenni. Hát hogy lehet mindig jónak lenni? Hát ha kell lenni mindig jónak, akkor nem fog lenni. Ha azt valaki kívülről parancsolja nekem, hogy valami jónak kell lennem, az nem fog lenni. De Pál apostol leírt egy csodálatos igét, és ez így hangzik. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Mondjátok, kedves testvéreim, akit igazán szeretünk, könnyű ahhoz jónak lenni? ha valakit igazán szeretünk. Kedves fiatalok, ne haragudjatok, hogy rátok kérdezek. Könnyű jónak lenni? Könnyű egymás kedvében járni? Könnyű? Mikor már nem könnyű, akkor ott már baj van. Ha valaki igazán szeret valakit, és itt van a kereszténységnek a hatalmas dolga, ezért van az, hogy az újjászületés is mikor kezdődik, mikor Krisztussal együtt megfeszítetek, mikor megértem, hogy ő mit tett értem. És itt folytatódik is a győzelem. Mikor én látom, hogy ő mit tett értem, mikor én látom, hogy ő így szeretett engem, akkor az én szívemben egy visszhang támad, hogy igen, erre én se válaszolhatok mást. Mint hogy a Krisztus szeretete szorongat, és akkor nem kezdek kitörni hisztisen, hogy itt mindig jónak kell lenni, akkor boldog vagyok, hogy jó lehetek. Akkor boldog vagyok, hogy ezen az úton járhatok, hogy az ő akarata szerint élhetek. És itt is ezek a testvérek egy nagyon szép hasonlatot használnak. És azt írják, hogy ha mondjuk most van egy hatalmas, már az előbb is ugye egy nagy dömpennél tartottunk, amelyeken 10 tonna kavics van. És mondja, na most mozdítsd meg annak a kormányát, mikor áll, megmozdíthatatlan szinten. Aztán ugye talán egy amerikai szemlélet szerint írnak, hogy ilyen szervorás segítés van a kormányoknál is, egy kis szerkezet, mikor bekapcsolják a motort, akkor egy kis motor a kormány forgatásában segít, hogy egy pici gyerek el tudja forgatni a legnagyobb teherautóknak a kormányát is. Azt mondja, na ilyen a kettő közötti különbség, mikor áll, képtelenség megmozdítani. De amikor bekapcsolták, akkor a kisgyerek is meg tudja tenni, akkor a kisgyermeknek is. Vagy amikor a szeretet ott van, akkor az nem nehéz. Akkor a boldogság, akkor öröm, akkor áldás, akkor telemelkedés. Amikor valaki az isteni természet részesévé lett, amikor részesült az isteni természetnek az ajándékában, akkor az nem teher, akkor az nem fáradtság. Akkor boldog, mikor az Isten útján járhat. Remélem, hogy ilyen tapasztalatunk is van. Mikor olyan nagyon közel vagyunk a jó Istenhez, úgy csodálkozunk rajta, hogy hogy is tudtunk mi máskor rosszak lenni. Hogyan tudtunk ebben vagy abban önzők lenni, vagy ismeritek biztos ezt az érzést. Így az ember csodálkozik rajta, mert olyan magától értetődő, olyan boldogság, olyan jó oda simulni a jó Istenhez, olyan jó az ő áldó kezének a szerető közelségét érezni, az ő támogatását érezni. Nem nehéz és nem teher. Nos, összefoglalva az elmondottakat, testvéreim, nekünk át kell az egész hitéletünk szemléletét és a küzdelmének a súlypontjait át kell helyezni. Mi mind küzdünk mindig. Jaj, hogy nehogy véletlenül indulatos legyek. Kár. Ha nincs az Istennel a közösségem, teljesen fölösleges és kár küzdeni ele, úgyis az leszek. A szív teljességéből majd szól a száj, majd megszólal, csak jöjjön egy olyan élete, és ajajaj, csak úgy bugyog belőle, mint az árvíz. Nem ez a feladatom, hogy azzal küzdjek. Egy feladatom van, de az van, hogy benne tudjak maradni. Hogy benne tudjak maradni. Hogy Jézus így mondta, maradjatok én bennem. Míg éppen a szőlő vesz a szőlőtőként. És a Vejtestenő azt írja, az Üzenet az ifjúsághoz című könyvünk 199. oldalán, azt írja, hogy legalul az oldal alján, azt írja, hogy olyan komolyan is buzgón imádkoz, mint a földi életet forogna kockán. És most én a döntő mondat, amit szeretnék mindannyiatoknak úgy az értelmébe is odavésni, azt írja a Vejtestvérnő, maradj az Isten szín előtt addig, amíg benned kimondhatatlan vágyak nem keletkeznek az üdvösség után, és a bűnbocsánat áldott biztonságát nem érzed. Mit mond az imádságról? Hogy az imádság akkor imádság, mikor addig vagyok az Isten előtt, amíg bennem kimondhatatlan vágyak nem keletkeznek az üdvösség után, és a bűnbocsánat áldott biztonságát nem érzem, vagyis amíg össze nem kapcsolódtam a mennyel, addig. Addig. Ez a mi harcunk. Itt van a rengeteg mulasztás. Az ember elkezd imádkozni, aztán zakatol az agya, hogy ide kell menni, azt kell csinálni, emezt kell csinálni. Jaj, Uram, minden tudsz, segíts, áldj gyerekeimet, ezt is, azt is, minden. Te tarts ügyeletet az én szeretteim fölött, én meg rohanok a feladatomhoz. De Vejtestvérnő azt írja a Nevelés című könyvben is, hogy hát időzünk egy rövid időn át a szent területen, azt mondja, lábunk gyors sietséggel lépik át a Krisztus jelenlétének áldott jelenlétét, illetve a szent határait, és azt mondja, az elfáradt agy, a Nem emlékszem már pontosan, hogy hogy írja, hogy milyen, hogy nem lesz könnyebbé, az a szív nem találja meg a békéjét, mert nem időzünk ott az Isten közelségében. Igen, ez a mi küzdelmünk. Ne valami ellen, egy bűn ellen küzdjünk, úgy sem megy. És ne haragudjatok, csak egy nagyon gyakorlati kérdést szeretnénk felvetni. Mondjuk tartunk egy böjtöt, és azt csak eszünkbe, az gonosz kezd gyötörni vele most, hogy most éhes vagyok már. És mondom, hogy és kezdek ezzel foglalkozni, hogy éhes vagyok, azzal, de nem akarok éhes lenni, de még nem akarok enni. Azzal nem csökken a kívánság, ugye? Hanem fokozódik. Minél inkább foglalkozom, elhárítani is, ha akarok egy vágyat, az nem csökken, hanem fokozódik. Más területen is így van, minden más területen is így. Nekem nem az a feladatom, hogy magával a bűnnel vesződjek. Úgy se tudom legyőzni. Csak Isten tudja megrontani sátánt a lábam alatt. Nekem egyel kell időznöm, hogy Isten a társammal legyen, hogy velem tudjon jönni, hogy engem el tudjon kísérni, hogy az én életem az ő oltalmába kerüljön. Ez az én igazi feladatom. És ehhez mi az eszköz? Ugye az előbb az imádságot említettem. A másik eszköz, ugye a főpapi imád, illetve ott a János 15-ben a szőlőtőkéről szóló példázatban azt mondja az Úr Jézus a 7. versben, hogy maradjatok én bennem a beszédek által. Ti is tudjátok ezt, mikor sokat olvassuk az igét, más világban élünk, mintha a mennyei világban élnénk. És itt még, ne haragudjatok, ez egy nagyon gyakorlati kérdés lesz, de zárjuk el viszont a lelkünket más idegen befolyások elől. Ne legyétek rossz néven, hogy ilyen nagyon gyakorlati dolgot mondok. El kéne távolítani minden adventista otthonból azokat az átkozott eszközöket, televíziót, a szennyújságokat, meg azokat a dolgokat, amelyek a gondolatainkat csak örökké szennyes, tisztátalan, piszkos gondolatokkal töltik meg. Hát hogy akarom, hogy tiszta legyen az érzésvilágom, mikor örökké szennyel, tisztátalansággal zúdítom tele önmagam? Hát ha kimostam valamit, akkor nem engedem, hogy rá szenny áradjon, hanem vigyázok rá, mennyire lehet. Hát hogy akarom, hogyha a menny közelségében vagyok, hogy akkor én tiszta maradjak, közben bekapcsolok a drága pénzemet, szerkezeteket, meg is végén elszámolok az Istennel, hogy a pénzem olyasmire adtam, amivel az ördögöt a lakásomba hívtam meg. És zúdítom magamra a gonosznak a befolyását. És a napokban utaztam egy fiatal testvérnővel, és azt mondja, hogy még 3 nap múlva is megnézem egy valami filmet, azt mondja, hogy egy este szombaton ezt meg ezt akar csinálni, és azt mondja, elment valahova, nem maguknál, elment valahova megnézni egy filmet. Jó, először is eltoltam vele, mondja, vagy 4 órát, mert ma utána nem tudtam a másiknak se ellenállni. El se tudtam a munkám végezni, de azt mondja, még 3 nap múlva is az volt a gondolatvilágomban. Pszichológiai könyveket is mutatni nektek, amelyek arról beszélnek, hogy az ifjúságunk tönkretételében az egyik legátkozottabb eszköz a televízió, amely a mély gondolkozástól megfosztja szinte őket, mert örökké történik valami, és már viszi is tovább a gondolataikat. Elnézést, hogy ebben egy kicsit jobban belementem. De csak annyit szeretnék, az Isten igéje, hogy annak a világában éljünk, és zárjuk el a lelkünket minden más elől. Azt írja Vejtesen, ne időzzünk sátán elvarázsolt területén. És kedves testvéreink, kedves fiatalok, akik vezettek, tudjátok, hogy mikor csúcsforgalomban beérünk egy nagy városba, és a dugóban is jönnek, mennek az autók, hol érünk rá, hogy máshova figyeljünk, minden idegszálunkat oda, koncentrálva figyelünk, hogy nehogy balesetet okozzunk, vagy nehogy valaki bennünk balesetet okozzon. Mikor mi ott járunk a megváltás tervének az utolsó szakaszán, és sátán minden oldalról támad bennünket, mennyire kell kérni a menny vezetését, hogy Uram, az égi központtal hadd legyen meg a kapcsolatom, hogy nehogy bajba jussak, nehogy olyat tegyek mások lelkében, vagy tehessenek mások az én lelkemben, amely engem tőled eltaszít, és engem a kározatnak az ösvényére sodol. Na erre koncentráljunk, hogy az Istennel közösségben maradjunk, és nem pedig arra, hogy én magam erőfeszítéseket tegyek erre vagy amarra. És az még az utolsó gondolatként, és az imádkozás és az igekutatás mellett a vigyázás. Jézus hányszor mondta, figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Figyeljetek, milyen lélek közeledik hozzátok. Zárjátok el a lelketeket emberi eszközöktől is. Olyan értelemben, hogy jön egy ember, fel van izgatva, akkor ne úgy fogadjam, hogy na most ezzel szóba állok, hanem úgy, mint aki most egy orvos vagyok, akit gyógykezelnem kell, akit le kell nyugtatnom, de nem pedig úgy, mint aki engedem, hogy rám hatást gyakoroljon. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok, mondja az Isten igéje. És testvéreim, ez a mi választásunk, ami kell, hogy válaszunk. Jézusról is azt mondja a Szentírás, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyvulatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a haláltól. Mit csinált az Úr Jézus is? Nem ő küzdött a bűn ellen, hanem könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás és könyvulatás közt ahhoz járult, akiről tudta, hogy képes megszabadítani a haláltól, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Segítsen a Jóisten, hogy mi is az ő kegyelme folytán azokban az áldásokban részesüljünk, amelyekre nagy szükségünk van. És talán én kifelejtettem itt egy idézetet, így utólag engedjétek meg, hogy még elolvassak a Krisztus a mi igazságunk című könyvben, hát az én példányomban a 92. oldalon ez áll. Hát mondanám, hogy milyen fejezetben, ha valaki ki akarja keresni, a tulajdonított és részesített igazság című fejezetben ezt írja. Itt egy vejt idézetben. Mihelyt átadja magát a lélek Krisztusnak, azonnal új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás történik, amelyet az ember önmagán nem képes végrehajtani. Azt így a természetfeletti munka ez, amely természetfeletti elemet visz bele az emberi természetbe. Kicsit lejjebb, így olvasom tovább. Egy ilyen lélek, amely a mennyei erők birtokában van, bevehetetlen és legyőzhetetlen a sátán támadásai előtt. Mit ír be egy testvérnek? Mihelyt átadja magát egy ember Krisztusnak, azonban új erő veszi birtokába az újjá vált szívet, a megújított szívet. Olyan változás történik, amit az ember nem képes végrehajtani önmagán. De egy ilyen lélek, amely a mennyei erők birtokában van, bevehetetlen és legyőzhetetlen a sátán támadásai előtt. Még itt ehhez egy képet hadd szabad legyen használnom. Gondoljátok meg, hogy egy erős áram van valamiben, egy tárgyban. Hozzá lehet nyúlni? Nagyon csak. Az égi erők vannak egy emberben. Sátán tud valamit tenni vele? Megvonja sátánt is, amikor hozzá közeledik. És itt a mi hatalmas felelősségünk, de a hatalmas lehetőségünk is. Egy ilyen lélek, amely a mennyei erők birtokában van, bevehetetlen, legyőzhetetlen a sátán támadása élő. És később még azt írja, hogy aztán nem fontos, hogy megfontolt szándékkal lemondjunk erről, és válasszuk a sötétség hatalmának való szolgálatot, csak elég, ha elhanyagoljuk a világosság birodalmával való kapcsolatunkat. És Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy ezt a közösséget tudjuk ápolni napról napra, egész a győzelemnél. Amen.